Egyházi közösségeink címmel Erdő Péter bíboros úr műsorában a világegyházról, a helyi egyházakról és a plébániákig menően beszélgetünk az egyház közösségi jellegéről, ezek egymásra hatásáról. A katolikus egyetemes egyházról beszélünk, amelynek az egyetemessége az is hozzátartozik, hogy már az apostolok idejében a kereszténység, mint egy ilyen zsidó szekta, ebből kilép és megfogalmazza a saját tanítását az akkori globalizált kultúra, a hellenizmusnak a nyelvén. És utána ez a folyamat végül is folytatódik, hiszen számtalan nép, vagy kultúra, vagy történelmi kor számára hirdetik az evangéliumot, és hát így hálózza be aztán utána az egyház tulajdonképpen az egész földkerekséget. Nyilván ennek folyamán aztán fölmerül sok olyan kérdés, amit valóban az egyetemes egyház fog eldönteni, de hogy ez a minden népnek így az integrációja az egyházban, ez milyen kérdéseket, feszültségeket vetett föl a történelem folyamán, az egyház történelme folyamán, vagy ez tulajdonképpen egy könnyed folyamat volt mindig is. Mit lehet erről így nagyon összefoglalóan mondani?
Krisztus testben jött el. Tehát meghatározott történelmi korban, meghatározott kulturális és vallási környezetben, meghatározott népnek a körében. Következésképpen ő, mint az isteni kinyilatkoztatásnak a teljes hordozója, egyfajta módon kifejezte ezt a kinyilatkoztatott üzenetet. Na most ez a kifejezés számunkra, ez mérvadó. Akkor is, ha más kultúrkörben, más történelmi korban élünk esetleg, ezek nem helyettesíthetők tetszőlegesen, nem mondható az, hogy ez csak valami mitológikus struktúra, amit mi a korunkhoz közelebb álló egyéb tartalommal behelyettesíthetnénk. Tehát ő nem szimbolikus valóság, hanem reális történelmi személy. Magyarul az öröksége az egy konkrét megragadható valóság a tanítás területén is. Na most azt, hogy később, akár éppen az eretnekségek kezdeményezésére bizonyos filozófiai elméletek épülnek, amelyek ebből a tanításból indulnak ki, vagy ezt a tanítást igyekeznek átalakítani, hát ez az eredménye, hogy ezek után az egyház rákényszerül, hogy ilyen fogalmakban, ilyen kihívásokra tekintettel is válaszoljon, és az eredeti hitnek a tartalmát így is bontsa ki. Emiatt van az, hogy akár a személy, a természet, a Szent Háromságtanban vagy a krisztológiában megjelennek, és ezek is olyan megfogalmazások lesznek, amelyek arra ösztönzik akár a tágabb kulturális környezetet is, hogy megtanuljon bizonyos fogalmakat. Tehát ezeket sem lehet már kézlegyintéssel helyettesíteni, hogy az egyetemes zsinatoknak a határozatait azt mi cseréljük le valami másra, mert mi úgy gondoljuk, hogy a mikorunkhoz az közelebb állna. Tehát ezeket is inkább magyarázni kell, mint helyettesíteni. És magyarázni lehet, mert azért annak a kornak a fogalomvilágát, gondolkodását is ismerjük eléggé ehhez. Tehát a történelmi munkát, a tanulmányokat azt nem nélkülözhetjük, hanem legalább néhányaknak, akik a többieket ebben segítik, kell venniük a fáradtságot hozzá. Na most, mi van ebből ma? Hát nyilván mostanra összeállt a rendszeres teológiának néhány építménye, néhány szisztémája. Mondjuk volt skolasztikus, vagy később újskolasztikus teológia. Talán ez volt a legrendezettebb, a legösszefüggőbb, legnagyszerűbb, nagyszabásúbb, de nem az egyetlen. Na most természetesen ez nem kötelező mindenki számára minden részletében. Viszont arról van szó, hogy érdemes megérteni egy rangosabb teológusnak, mert olyan problémákat is meg tud vele közelíteni, amely esetleg más összefüggésben elsikkad. Na most tény azonban, hogy lehet helyette más kulturális modelleket is keresni. Itt nem is csak arról van szó, hogy egyik filozófiai fogalmi apparátust a másikkal helyettesítem, hanem arról, hogy rádöbbennek, hogy vannak olyan szempontok, amelyekre még egy másik összefüggésből érdekesebb, pontosabb megfogalmazást, választ, fogalmat találok. És ezeket az egyház a történelem során bebeépítette. Tehát a katolikus teológiát mi nem láncoljuk hozzá egyetlen egy filozófiai rendszerhez. Ma nehéz is lenne, hiszen a profán közgondolkodás nem egy filozófiai rendszer mentén bontakozik, hanem hát nagy pluralizmus van. Sőt, sokan azt mondják, hogy nem is kell filozofálni, mert az éppen olyan, mint a szép irodalom többi ága, hogy hát akinek tetszik, vagy megnyugtató, hát az éppen így fejezi ki magát. Tehát magyarul a filozófia és az igazság közötti kapcsolatot is divat sokszor manapság, hát relativizálni. Na most mi abban a helyzetben vagyunk, hogy a vulgáris réteggel, tehát a népszerű filozófiai réteggel korról korra szembesültünk, abból több minden beépült a hit kifejtésébe is, bizonyos problémák így jelentkeztek, tehát így kellett rájuk válaszolni. Hol találjuk a legjobb összefoglalást erről? Hát a katolikus egyház katekizmusában. Mert az nem egy rendszeres filozófiai mű, hanem a hagyománynak megfelelően foglalja össze a hit tartalmát, és különböző korokból eredő meghatározásokat is tartalmaz a források megjelölésével. Tehát, ha meggondoljuk, most is benne van a hitvallás, mégpedig az apostoli és a Nicea Konstantinápolyinak a logikája mentén, vagy benne van a 10 parancsolat, vagy benne van akár a szentségeknek a felsorolása, és az imádság témakörében ott találjuk a mi atyánkot. Tehát gyakorlatilag van egy katekétikai rendszerünk, vagy hagyományos mód, vagy struktúra ahhoz, hogy kifejtsük és feltárjuk a hitünket. És ez nem egyetlen filozófiai rendszernek a következménye. Tehát, hogy így mondjam, a filozófiai divatokkal kapcsolatban ellenállóbbak vagyunk, mint hogyha egyetlen irányzathoz kötöttük volna a szekerünket.
Én már nem csak a filozófiai divatokkal szemben ellenállóbb az egyháznak a tanítása, hanem hát valahogy azzal a kicsit individuális törekvéssel szemben is, hogy hát mi itt összejöttünk néhányan, olvassuk a Szentírást, és majd kitaláljuk, hogy mi az a keresztény hit, mert azért ma valahogy úgy érzem, hogy az ilyen szekták vagy hasonló kisközösségeket ez az igény táplálja, és hát ezzel szemben mi azért mégiscsak az egyetemes egyházhoz, vagy hogyha úgy fogalmazunk, akkor a világegyházhoz tartozunk, és hát el is jutottunk ezzel a mikorunkhoz, a 21. századhoz, amelyben valahogy ez az egyház ezekből a gyökerekből él, a történelméből, amelyben kialakult a struktúrája, rendelkezik az egységes tanítással, hittel, és hát számtalan dolog összeköti, azzal együtt, hogy persze biztos, hogy sok helyi sajátosságot mutat kontinensenként, országonként, hogy mi az, ami ma ennek az egyetemes egyháznak így a főbb struktúrái, vagy hogyan értelmezzük a pápának is megváltozott a szerepe azért az ős keresztény korhoz képest, püspöki kollégium, bíborosi testület, hogyan tartják össze ezek a központi és látható struktúrák ezt az egész hatalmas egyházat.
Tehát sokféle síkon kell erről beszélnünk, mert van az egyházfegyelemnek a síkja, ha tetszik, az egyházjog. Az egyetemes egyházjog, amely ma már kodifikált jogtörvénykönyveken nyugszik, de természetesen nagy kiegészítő szabályozással is rendelkezik. És van a szintén jogi arculattal is rendelkező, de hivatalos és többféle rítus szerint tagozódó egyházi liturgia, megvan a ezen túlmenő teológiai tanítás. Milyen tanítás? Hát van hivatalos tanítás, a magisztériumnak, a tanítóhivatalnak a jóváhagyásával, megerősítésével megfogalmazódó tanítás. Most azt, hogy a teológiai műhelyek, vagy az egyes kutatók, mondjuk a többiek okulására, vagy pláne oktatásra, vagy templomi használatra, ha írnak teológiai műveket, akkor annak van egy egyházi jóváhagyási rendszere. Tehát ez még egy kontrollt is biztosít, hogy a tanítóhivatal megnyilatkozásainak megfeleljen az így kiadott mű. Konkrétan, ha a Szentírás olvasásra gondolunk, kispap koromban a központi szemináriumban voltak olyanok, akik kezdeményezték a közös szentírás olvasást. Tehát ez egy nagyon szép dolog, szabad időben, mert volt hivatalosan is, de szabad időben gyűjjünk össze, és néhány összegyűltünk, és a következőt csinálták. Kijelöltünk egy szakaszt új szövetségből általában, és aztán elolvastuk a szöveget, mondjuk, hogy görögül és magyarul, és aztán megkérdezünk, imádkoztunk, majd mindenki, ami eszébe jutott róla, azt leírta. És akkor ezt úgy mondták, hogy ezeket adjuk össze, és ebből majd kikerekedik egy kommentár. Én még éreztem, hogy nem lesz ez jó, ez nem elég. Tehát szép dolog, hogy gondolkozunk róla, ez nem elég. És olyannyira éreztük ennek a kevés voltát, hogy néhányat magammal elmentünk az NDK-ba, Heinz Schürmannhoz. Heinz Schürmann kiváló biblikus volt, aki Erfurtban élt, és ott tanított. Egy nagy Lukács kommentár maradt utána, és sok más értékes publikáció. És azt kérdeztük tőle, hogy szerinte nekünk, katolikus teológusoknak hogyan kell közösségileg szentírást olvasni. És azt mesélte el, hogy ők annak idején hogy csinálták. Tehát nem lépett fel azzal az igényel, hogy csak így lehet, de azért súlya volt a szavának. Azt mondta, hogy először is teológus hallgató az egy művelt ember, és a teológián biztosan van könyvtár. Tehát jelöljék ki a szent szakaszt, amit majd olvasni fognak legalább egy héttel előre. Ahányan vannak, osszanak ki közülük annyi tudományos bibliai kommentárt. Mást és mást. Ügyeljenek arra, hogy ezek között legyen katolikus, és tudják, hogy melyik a katolikus kommentár. Majd mindenki olvassa el a rájutó kommentárból ennek a szövegnek a magyarázatát, és ezt beszéljék meg, ezt összesítsék akkor, amikor közösen olvasnak. Tehát magyarul az egyházi tanításnak a fényében olvassuk közösen a Szentírást. Nem csupán szubjektív megvilágosításra várva, ami nem zárja ki aztán, hogy persze kaphatunk egy-egy fénysugarat külön is, de ez mindig az egyház közösségén belül értendő, ahogyan már a kegyelmi ajándékok elbírálásáról maga Szent Pál is mondta.
Mik az egyház, világegyház jelenleg ilyen közösségi megnyilvánulásai, vagy ahol tulajdonképpen átélhetjük a világegyháznak az összetartozását?
Hát először is óriási szerepe van a médiának, hiszen főleg a katolikus médián keresztül nagyon sok információt szerezhetünk távoli vidékek egyházi életéről, vagy az egyház központi működéséről is. Ugyanakkor azért szinte pótolhatatlan az, hogy személyes tapasztalatunk is legyen erről. Ezért olyan fontosak a nagy nemzetközi összejövetelek, amelyek egyébként nem csak tapasztalatcserét jelentenek, vagy valamiféle demonstrációt, hanem közös imádságot is. És például az eukarisztikus világkongresszuson érezni lehetett azt, hogy a Szentlélek ott van köztünk. De más ilyen nagy nemzetközi összejövetelek is vannak, például idén nyáron kerül sorra Lisszabonban, ugye, a ifjúsági világtalálkozó, a GMG. Ez is egy olyan alkalom, amikor a tanítóegyház, a érdeklődő fiatalok, a már elkötelezettséget vállalók találkoznak a világ minden részéből. És nagyon sok olyan forma van, amit távol élő hívő embereknek a szívét is megérinti, ami minta lehet. Tehát a hitbeli tapasztalatok és a gyakorlati életbe szerzett tapasztalatok cseréje. Tehát ha én nem lettem volna ott Aparecidában, az Európai Püspökök képviseletében, a Szelámnak a nagy kongresszusán, nem találkoztam volna Moisés Acevedoval, és nem hívtam volna meg Budapestre a Salom közösséget, aki azóta most már két csoportban itt működik, és áldás van a munkájukon. Tehát én úgy látom, hogy itt nagyon sok ilyen közösség van, sokféle módon találkoznak is egymással, és ezek a világegyháznak az egységét is tudják tudatosítani, meg segíteni.
Az egyes hívő beletartozik a világegyházba. Mennyire felelős ezért? Ugye akár egy hívek könyörgésében is sokszor könyörgünk az egész egyháznak a javáért valamilyen szempontból. Tehát, hogy valamiképpen az egyes hívő, az egyes helyi közösségeknek akár a példamutatása, imádsága, az valamiképpen azt a horizontot tartja szem előtt, hogy valahogy mi az egész világegyháznak a részei vagyunk. Hát ezen a szinten mit gondoljunk az összetartozásunkról, vagy a felelősségünkről azokért, akik hát ugyanehhez a világegyházhoz, ehhez az egy testhez tartoznak?
Hát fontos az, hogy imádkozzunk egymásért, imádkozzunk az egész egyházért. Fontos az, hogy segítő szeretettel forduljunk azok felé, akiket mondjuk, mint keresztényeket üldöznek, vagy nagy szükségben vannak. Hát erre már Szent Pál példát adott, hogy a görög területen gyűjtést rendezett a palesztinai szegények részére. És azt hiszem, hogy a világi hívőnek az nem kötelessége, hogy intézményesen is ugye belefolyjon a távoli keresztény közösségeknek az életébe, de adott esetben vannak, akik ezt azért vállalják, például önkéntes munkát vállalnak egy távoli keresztény közösségben, általában ezek is nagy tapasztalatot jelentenek, vagy missziós munkát egy olyan területen, ahol a kereszténység még alig van jelen. Szóval elsősorban ezek az utak. Azután a püspököknek erősebb a felelősségük, mert róluk azt tanítja a II. Vatikáni Zsinat, hogy szentelésüknél fogva nem csak a saját egyházmegyéjükre, hanem bizonyos vonatkozásban az egész világ egyházra nézve is rendelkeznek küldetéssel és karizmával. Tehát ez is biztosan az egyháznak az egységét szolgálja és fejezi ki.
Ez mit jelent, hogy egy adott püspök felelősséggel van a világegyház tekintetében? Ezt egy kicsit kifejteni?
Tehát sok olyan tevékenység van, ahol kérik ezt a segítséget, mondjuk választott képviselők útján a püspöki konferenciák elküldik a tagjaikat a püspöki szinodusra. Vagy vállalnak olyan tevékenységeket kontinentális püspöki találkozókon és egyéb összefüggésben, amire akár a Szent Atya kéri a püspököket, vagy a véleményüket kikéri. Aztán volt példa arra is a 20. században is, hogy a világegyház püspökeinek a véleményét kérte a pápa teológiai kérdésekben, mielőtt mondjuk egy dogmát kihirdetett. Tehát lehet ilyen, hogy a távolból is hozzászólhattak a témához. És természetesen kiemelkedő forma mondjuk az egyetemes zsinat, amikor ünnepélyesen összehívják az összes püspököket. Ilyenkor az egyház legfőbb kormányzati szervei közé tartozik az egyetemes zsinat. De hát az nem ülésezhet állandóan.
Talán ugye II. János Pál pápa volt az, aki a legtöbbet utazott a világban, és akkor ő így a személyében is jelentett egy ilyen összekötő kapcsot a világegyházban. Tehát jobban megélhettük akár az ő látogatásai, vagy legutóbb Ferenc pápa látogatása kapcsán, hogy hozzátartozunk a világegyházhoz. És úgy várjuk is azt, hogy Ferenc pápa újra ellátogasson Magyarországra. Tehát akár a mi magyar egyházunknak mi a helye a világegyházban, vagy bár az előzőekből kiderült, hogy azért a pápa is odafigyel, akár a perifériákra is, de hát mit jelent, vagy mit adhatunk mi magyarok a világegyháznak, igen, mennyire figyel oda ránk, akár a Szent Atya, akár az egyháznak a központi kormányzata. Bíboros úr ezekben a testületekben többször megfordul, biztos erről van személyes tapasztalata is.
Hát hogyne, a püspökök, bíborosok sokszor tagjai például római dikasztériumoknak, vagy más testületeknek, ez is a tapasztalat cserének egy módja. Ha a pápa ellátogat egy országban, nyilván ott is találkozik a hívek különböző csoportjaival, de a pápát kísérő tömegtájékoztatási eszközök az illető egyház életéről az egész világot tudósítják. Ez is fontos. Nekünk, magyar keresztényeknek, vagy magyar katolikusoknak különleges kincsünk a történelmi tapasztalatunk, amiben benne van az, hogy egy sajátos nyelv, benne van az, hogy egy sok nemzetiségű területen, benne van a kicsiség, meg a történelmi folyamatosságnak a bölcsessége is, ha kell. Benne van a Szentszékhöz való hűségünknek a tapasztalata. Tehát a magyar katolicizmusnak a pápassággal kezdettől fönnálló szerves kapcsolata. Benne van az, hogy a kommunizmus idején hát átéltünk mi is üldözést, elnyomatást. Ennek folytán sok mindent jobban tudunk értékelni, mint akinek nem volt ilyen tapasztalata. Tehát fontos dolog az ajándékok cseréje. Magam is emlékszem a budapesti városmisszión, akkor még éltek a nagy tanúk, Olafsson, Placid és sokan mások, akik el tudták mondani a saját élményeiket, és ez lenyűgöző hatással volt a külföldi vendégekre.
Hát remélem, hogy ezzel a beszélgetéssel valamiképpen élményszerűvé tette a bíboros úr a kedves hallgatók számára is, vagy az én számomra is a világegyházhoz való hozzátartozást, és a következő műsorunkban, adásunkban majd ennek a világegyháznak a részeibe tekintünk bele, arról fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen bíboros úr a beszélgetést, várjuk a folytatást, a kedves hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Egyházi közösségeink. Erdő Péter bíboros úrral Lukovics Milán atya beszélgetett.